Istennek szent lelke, szállj le most miközénk, szenteld meg a szívünket, szenteld meg igédre figyelésünket és közösségünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyire édes atyánk, hálát adunk neked a technikai lehetőségekért. Köszönjük, Urunk, az Európa Rádiónak a jelenlétét, amelyen keresztül, aminek segítségével sokak hallhatják most a te igédet. Köszönjük, hogy a mi gyülekezeti tagjaink is, időseink, akik már nem tudnak eljönni ide a templomba, de most ennek a segítségével hallhatják a mi orgonánkat, azokat a testvéreket énekelni, amment mondani, akikkel sok évtizeden át együtt voltak itt ebben a templomban, amíg bírtak jönni. Köszönjük ezt az áldott lehetőséget. Köszönjük, Urunk, a gyógyulásokat, azokért adunk hálát, akik hazajöhettek a kórházból, akik itt vannak most is közöttünk. Hálásak vagyunk, ha sikerült valakinek a nyáron sikeresen megpályázni egy új munkát, állást. Hálásak vagyunk a pihenésért, nyaralásokért, feltöltődés lehetőségéért, a nyári lelki alkalmakért. Köszönjük új munkatársainkat, akik itt vannak velünk. Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk a templomban, hogy megadtad nekünk ezt a kegyelmet, hogy a te házadban dicsőíthetünk téged. Urunk, a sok-sok hála mellett ott van az esedezés, a könyörgés is bennünk az esőért, a kedvező időjárásért. Urunk, olyan súlyos aszályban van részünk, amit nagyon sok éve nem tapasztalhatott az emberiség. Kérünk téged, Urunk, hogy könyörülj rajtunk. Engedd meg, hogy elázzunk hazafelé menet. És akik jönnek majd a következő Isten tiszteletre, ők is hadd jöjjenek esőben. Könyörgünk, Urunk, hogy engedd meg nekünk annak az örömét, hogy átélhetjük ezt az éltető áldást. És könyörgünk, Urunk, hogy ugyanígy beszélj hozzánk a te igéden keresztül, lehessen az is számunkra ugyanilyen felüdítő, mint amilyen lesz majd a szomjazó földnek az eső. Imádkozunk, Urunk, a betegek gyógyulásáért, a háború végéért, az értelmes élet visszatéréséért, és hogy mi mindeközben el ne veszítsük reménységünket. Könyörgünk az értelmetlenül elszálló energiaárak mérsékléséért, hogy senkinek ne legyen kétségbeejtő ez a téli időszak, és tudjuk, hogy nem csak itt az országban, hanem szinte mindenütt a világon ez az őrület van. És könyörgünk, Urunk, azért engedd látni a te dicsőségedet, a te nagyságodat, hatalmadat ebben az órában is, hadd örüljünk mi annak. Hadd tudjunk ezért téged dicsőíteni. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a mai napra rendelt Ószövetségi igeszakaszban, Mózes első könyve 11. részében, annak az első 9 versében. Mózes első könyve 11. részének első 9 versében így olvassuk az Isten igéjét. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le és zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Szerezzünk magunknak nevet. Bábel tornya építésének ez volt a kiinduló pontja, a motivációja, ahogyan hallottuk az igében. Szerezzünk magunknak nevet. Valakivé lenni, naggyá lenni, híressé lenni, nyomot hagyni a világban, ez, legyünk őszinték, erősen benne van az emberben. Nagy dolgokra tudja sarkalni ez a vágy az embert. Ilyen volt például Bábel tornya is, hiszen, mint egy ismereteink szerint 90 méter magas lehetett ez a torony, ez az épület, és azért ez ma is egy jelentős méret. Utána néztem az interneten, lehet, hogy nem teljesen frissek az adatok, de az internet szerint, amit én olvastam, Magyarországon a legmagasabb épület, a SOTE épülete 89 méter. Itt pedig akkor, ebben az időben ilyen magas, mint egy 90 méteres épületet építettek. Nagy eredmény volt, és az az igazság, hogyha Isten nem szól közbe, akkor lehet, hogy még tovább építik, még magasabbra. Valószínűleg egy zikkurat lehetett, ami lépcsőzetesen emelkedő épület, hatalmas alapterülettel, több szintes. Szerezzünk magunknak nevet. Ma is fontos ez az ember számára. Szinte minden emberben benne van ez, értelmes módon, pozitív értelemben. Az ember szeretné átadni például az emlékeit a gyermekeinek, az unokáinak, hiszen egy kicsit ezzel önmagát is átadja. Persze elsősorban a jó és pozitív emlékeket, élményeket, vagy a rossz és fájdalmas tapasztalatoknak a leszüremkedését, a hozadékát, a pozitív hozadékát. Ezért is mesél az ember idősebb korában egyre többet. Persze ez nem tudatos a legtöbb esetben, és ezért beszél a felmenőiről is. És ezért kezdi el keresni sokszor idősödve az ember a maga felmenőit. Honnan is származom? Kik voltak az elődök, az előző generációk? Egy lelkész vallotta be őszintén, és nagyon nagyra becsülöm ezért, hogy kimerte mondani, hogy szeretne olyan ige hirdető lenni, mint Cseri Kálmán. Azt mondta, szeretne olyan ige hirdető lenni, szeretné, hogyha az ige hirdetései egyszer megjelennének könyvben, hogyha olvasnák az emberek, örülne neki, hogyha esetleg még a halála után is forgatnák, és ezáltal is emberek közelebb kerülnének Krisztushoz. Szerezzünk nevet magunknak. Látjuk, hogy nem feltétlenül csak rossz származhat ebből, a kérdés mindig a motiváció. Mit akarok én ezzel? Miért akarok nevet szerezni magamnak? Miért akarok valaki lenni? Miért akarok nevet szerezni népemnek, egyházamnak, gyülekezetemnek? Itt ebben az esetben nem létezett jó cél. Együtt akartak maradni, és hatalmat akartak gyakorolni. Ha lehet, Isten helyébe is lépni. Ezért is akartak annyira magas tornyot építeni, hogy elérjék a mennyet, ha lehet Istent. Nevet szerezni magunknak. Azt tudták, hogy mindenki meghal egyszer ezen a földön, ez az egy, ami fölött biztos, hogy nincs hatalmuk. De legalább a haláluk után egy kicsit tovább élhetnek, hogyha van nevük, ha nevet szereztek maguknak. Megmaradni, minél nagyobb, nagyobbá lenni. Feltétlenül baj ez? Nem baj, ha valaki nevet akar szerezni magának, Isten sem ezért avatkozott bele, mert látjuk, hogy van ennek, lehet ennek pozitív része. Hanem azért avatkozott be Isten, mert ő tudta, hogy mi lehet ebből az építésből. Mi lehet ebből a toronyból. Ő pontosan tudta, hogy hová vezet majd mindez. Hiszen kb. Egy hete olvastuk a bibliaolvasó kalóz szerint Mózes első könyve 6. részét, és ott ezt állapítja meg Isten. Látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Ez a fájdalmas valóság. Az ember szívének gondolata szüntelenül csak gonosz. Ez a gonoszság vezetett el az özönvízig, amikor Isten nem csak elpusztította a földön élőket úgy, hogy mindössze 8 ember maradt életben, hanem ezzel együtt le is rövidítette az életkort drasztikusan. Akkoriban 930-970 esztendő körül volt az átlag életkor. Gondoljunk bele, ahogy olvassuk ezeknek az embereknek az életét a Bibliában, kiderül, hogy 100 éves kor alatt sokan meg se nősültek. Annyira fiatalnak számítottak még. Ma, ha valaki eléri a 100 éves kort, a miniszterelnök küld neki egy levelet. Méltán, helyes, így normális, hogy tiszteljük, becsüljük azokat, akiknek Isten ennyit adott. De akkoriban egy suhanc volt. Egy siheder, egy 100 éves ember. És Isten azt mondta, hogy na, ezt befejezzük. Ilyen ennyi ideig nem fog élni az ember, mert gondoljuk el, egy 100 éves ember mennyi tapasztalatot, tudást összeszed, hát akkor 1000 év alatt mennyit lehet. És mennyi gonoszságot, és ezt mind továbbadni, borzasztó. Azt mondta Isten, lerövidítjük az embernek az életét. Azonban az ember romlottsága még így sem csökkent. Így újra ott vagyunk az özönvíz után, hogy az emberiség egységes, és Isten pedig mit mondott az embernek a teremtésekor? Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet, menjetek el az egész bolygóra, hajtsátok uralmatok alá. Ehelyett meg mit csinált az emberiség? Egy megapoliszba rendeződött. Nem megyünk sehova. Itt maradunk, megalapítjuk a magunk királyságát, és ha lehet, még Istennek is átvesszük a helyét. És tudta Isten, hogy ebből csak bűn és romlás lehet. Mert az akkori nép magának akart nevet, Isten nélkül akart élni. Annyit tudtak, hogy Isten nem kell, nélküle akarnak önmaguknak nevet szerezni, ha lehet Istenné lenni. A már idézett lelki pásztortól hallottam ezt a mondatot, és nagyon tudom javasolni, megpróbálni megjegyezni. Sok ember akart már Istenné lenni, de csak Isten lett emberré. Érdemes ízlelgetni ezt a mondatot. Sok ember akart már Istenné lenni, de csak Isten lett emberré. Ezért zavarja össze Isten az emberiség nyelvét, hogy elszéledjenek. Mindenáron meg akarja akadályozni a bűn kiteljesedését, és gondoskodni akar a világról, a földről, hiszen az ember tette felelős gazdájává. Menjetek el, szaporodjatok, töltsétek be a földet. Most erre mondhatnánk, hogy akkor Isten nem akarja az egységet? Isten is olyan, hogy szét akar bennünket szórni, ő darabolna? Igehirdetésekből nem ezt gondoljuk. Inkább arra emlékszünk, hogy a lelkészek arra buzdítanak, hogy mi legyünk egységben. Hát nem bűn az egység, még a hírnév sem, csak amikor Isten kimarad, akkor abból mindenképpen egy idő után bűn lesz, baj lesz. És most egy olyan világot élünk, amikor a világnak azon a része, ahol élünk, újra nagyon szeretne egységesedni, de kifejezetten, deklaráltan, Isten nélkül. Újra. Ugyanez a világban. Legyünk egyek, nem kellenek határok, nem kellenek országok, ezt már meghaladtuk, nem kell más, csak legyünk egyek, és Istenről nem akarunk hallani. Ugye emlékszünk rá az Európai Unióban, és ez már sok évvel ezelőtt megfogalmazódott, hogy nincs arra szükség, hogy annak az alkotmányában Isten benne legyen. És aztán látjuk, hogy az egységesülni, ilyen módon egységesülni akaróknak a fejében, hát bizony sokszor olyan dolgok fogalmazódnak meg, amikkel semmiképpen nem tudunk azonosulni. Mi keresztény emberek. Képtelenek vagyunk rá. Az irány rendkívül idegen a számunkra. Nem értjük, mit művelnek, mit akarnak. Olyan döntések születnek, hogy a hajunk szála az égnek áll. De ugye mi tudjuk, hogy mi ennek az oka. Hogy nincs ott Isten. És Isten nélkül ilyen őrültségek születnek. Ezek pattannak ki az ember fejéből, mert mit mondott Isten? Az ember szívének gondolatja szüntelenül csak gonosz. Ha nem az Úr van a középpontban, akkor bármi megtörténhet, és meg is történik. Éppen ezért Isten egy különleges egységet tervezett el az ember számára, egységet akar az embernek, de nem statikusat, hanem dinamikusat. És ez minden közösségre igaz. Azt mondta, nem jó az embernek egyedül lenni, Ádám megteremtésekor, és szerzett hozzá illő, neki való segítőtársat. De ez nem jelentette azt, hogy a férj és a feleség összeragadt, hogy onnantól kezdve csak és kizárólag kézen fogva jártak. Hanem élte mindenki a maga életét, ugye? A férfi elvégezte a maga munkáját, a nő meg megint a maga munkáját, napközben, és aztán pedig találkoztak, amikor erre van lehetőség. Minden nap nyilván, ha lehet naponta többször, vágynak együtt lenni, de nincsenek összenőve. Aztán ugyanez igaz a gyermeknevelésben. Amíg pici a gyermek, az anya szinte minden percét a gyerekkel tölti. De ahogy növekszik, azért úgy szépen lassan el kell kezdeni különválni, leválni, egy picit több és több időt a gyerek nélkül lenni, mert egy anyától nem lehet elvárni, hogy minden egyes pillanatát az életének csak a gyerekével töltse. Aztán a tágabb családra is igaz ez. Viszonylag ritkábban találkozunk velük, akik egy kicsit távolabbi rokonok, de nem hanyagoljuk el őket, nem hagyjuk el. Fontos velük találkozni, beszélgetni, megerősíteni, hogy egyek vagyunk, összejövünk nyári látogatáskor, családi ünnepeken, és így tovább. Örülünk, hogy együtt vagyunk, aztán hazamegyünk, és éljük az életünket. De mégis biztonságot ad. Minden alkalommal, mikor találkozunk, megerősítjük azt, hogy mi összetartozunk. Nem ez a célja, ez csak a hozadéka. Azért találkozunk, mert szeretjük egymást, de ez is benne van. És ugyanez igaz egy településre, együtt élünk, talán minden nap találkozunk, köszönünk egymásnak. Másokkal, akik messzebb élnek, ritkábban találkozunk, lehet, hogy más boltba járnak vásárolni, de azért tudjuk, hogy ő is ide tartozik. És egy igazán nagy településen, mint mondjuk Miskolc, lehet, hogy sokakat nem ismerünk, de ha van egy városi ünnep, akkor egymásra mosolygunk, és tudjuk, hogy hát mi összetartozunk. Lehet, hogy nem láttuk még egymást háromszor se az életben, de mi ennek a városnak vagyunk a tagjai. És magyarok vagyunk, tegnap ünnepeltük az államiságunk évfordulóját, ilyenkor és más ünnepeken összegyűlünk Budapesten, vagy éppen ahol vagyunk, és megint csak megéljük azt, hogy mi összetartozunk. Összegyűlünk jó együtt, de aztán mindenki megy megint haza. És akkor érezzük ezt a dinamikus összetartozást. Jövünk, találkozunk és elmegyünk. Akik igazán közel állnak hozzánk, férj, feleség, közvetlen családtagok azokkal. Nagyon gyakori, folyamatos ez a találkozás, ez a dinamizmus, akikkel pedig ritkábban, hát azokkal ritkábban találkozunk, akik távolabbiak, de egy dinamikus közösségben élünk. Ez az a dinamikus összetartozás, amit Isten akar. És ezt akarja az egyházban is. Nem akarja például, hogy elkényelmesedjünk. Hogy azt mondja egy gyülekezet, hogy mi elég nagyok vagyunk. Megfelelő a létszámunk, az anyagi erőnk, és akkor ez így jó. Hanem azt mondta az Úr, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztel őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Mi meg sokszor ezt a dinamikus kapcsolatot statikussá tesszük. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket, megmarad az, hogy megkeresztelve itt vagyunk a templomba, hozzátok a gyereket. Ez nem dinamikus, ez statikus. Örülünk persze mindenkinek, aki csak úgy behozza a gyereket, hogy kereszteljük meg, de nekünk is szükséges a kapcsolatot tartani, és emberek felé menni, akik nem ismerik az Urat. Jézus nem ült otthon. Nem volt egy olyan hely, ahová el lehetett menni hozzá fogadó órára, hanem szerte, széltében, hosszában bejárta Izraelt, tanított, sőt idővel a tanítványait is kiküldte maga előtt. Közösséget, dinamikus közösséget akar az Úr, amelynek ő a középpontja. Nem akar szétszabdalni minket, egységet akar nagyon is. Amikor Jézus ment Jeruzsálembe, ránézett a városra, és azt mondta, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni titeket, mint kotlós a csibeit, de ti nem akartátok. egységet akar. És gondoljunk bele, ott a városban, meg Izraelben volt is egy hatalmas egység a zsidók között. Mi volt az egység alapja? Utáljuk a rómaiakat. Ez volt a baj, nem Krisztus. Ő meg azt mondta, én akarlak titeket összegyűjteni. És az egyházban is lehet nagyszerű egység, de ha Jézus Krisztus elkezd marginalizálódni, akkor baj történik. Mert ahogy mondani szokták, szoktuk lelkészi berkekben, könnyen meg tudunk keresztelni dolgokat. Van, amikor a mi akaratunk, a vágyunk az, amit szeretnénk, de ügyesen missziói színezettel el tudjuk látni. Van, amikor az egyházban, valamelyik gyülekezetben előfordul, hogy a lelkész, vagy a presbitérium, vagy a gondnok, már nagyon-nagyon szeretnék megmutatni, hogy hát mi is itt vagyunk. Fel kéne valami ünnepség. Hírt kellene adni magunkról. Fel kéne újítani ezt vagy azt, és aztán fényképeket, tévét, rádiót kihívni, és így tovább felszentelni. Legyünk már ott. Mutassuk már meg, hogy mi is létezünk. Egyik tanárunk mondta a teológián, hogy a lelkésznek nagy kísértés, hogy álvány imádó legyen, hiszen az építés, a fejlesztés, a beruházás látványos, eredményes. Érzem, hogy én is vagyok valaki, tettem valamit, felkerültem a térképre is, velem együtt a gyülekezet is. Nem baj, sőt nagyon helyes a fejlődés, a fejlesztés, még a pályázás is, csak mindig az a kérdés, hogy mi a motivációnk vele. Az, hogy legyünk valakik, vagy az, amire elhívott az Úr. Megteremteni az emberek elérésének a lehetőségét, a Krisztushoz hívást. A dinamikus összetartozás, a közösség fogja össze minket Krisztussal a középpontban, vagy a magunk vágyát talán soha ki nem mondott, mégis bennünk lévő vágyait akarjuk megvalósítani. Nem olyan régen megkérdezte tőlem valaki, hogy mi a gyülekezetünknek a jövőképe. Nagyon meglepett ez a kérdés. Persze logikus kérdés, de váratlanul ért. És hirtelen válaszoltam rá, ez már vagy 2 hónapja történt, lehet 3 is, de azóta is ott mozog bennem. Mi a gyülekezetünknek a jövőképe? Sokat gondolkozom rajta. És akár mennyit jár a fejem rajta, ugyanoda jutok, mint amit akkor ott hirtelen válaszoltam. Azt mondtam, hogy nem tudom. Hogy Isten tudja. Én nem tudom, nekem nem mondta meg Isten, hogy mit akarok ezzel a gyülekezettel 20 év múlva. Nekem, Almási Ferencnek nem mondta meg, hogy 2040-ben hogy fog kinézni ez a gyülekezet. Nem mondta meg, hogy ezt kell elérni. Azt hiszem, és ezt is elmondtam ott akkor a beszélgetésben, hogy az Úr előttünk jár, és nekünk meg az a feladatunk, hogy kövessük. Nem azt mondta, hogy ide kell eljutni, tessék. Nem mondta azt, hogy az a cél, hogy 8300 ember legyen ennek a gyülekezetnek a tagja. Nem mondta azt, hogy létre kell hozni egy másik filiát. Nem tudom. És én abban sem hiszek, hogy nekünk előre meg kell építeni templomokat, imaházakat, mondván, hogy szerintünk majd ide fognak jönni emberek. Majd milyen jó lesz ez. Majd milyen remek lesz, hogy itt lesz egy új gyülekezet. Mert akkor én elgondolom, hogy Isten ezt csinált, hozd ide az embereket. De Isten kell, hogy menjen elől. Én úgy hiszem. Hogyha nem én akarok valaki lenni, hanem őt akarom megdicsőíteni, akkor azt mondom, hogy Uram, te mutasd meg. És hogyha majd ő fundált, ahogy benne van az énekeskönyvünkben, ő fundált gyülekezetet, akkor majd fog abban is segíteni, hogy meglegyenek az anyagi keretek, az áldozatok ahhoz, hogy oda, azonnak a gyülekezetnek, ahol van, legyen saját imaháza vagy temploma. És hirdessék majd egy dinamikus közösségben, nem statikusan bezárkózva a templom ajtók közé, hanem folyamatosan kimenve, visszajöve a Krisztust. Szóval nagy kísértés, hogy én legyek valaki, hogy mi legyünk valakik, hogy valamit hátrahagyjunk. De az az igazság, hogy kizárólag az fog majd számítani, hogy az élet könyvébe be van-e írva a nevünk, semmi más. Életünk végén egyedül ez számít. Nem fog érdekelni egyikünket sem a halálos ágyunkon, hogy hány márványtáblán van felírva a nevünk. Hány utcát neveztek el rólunk, hány doktori címünk van, hány templomot építettünk, renováltunk. Nem érdekel. Az egyetlen egy dolog, az, ami érdekel, hogy én ott, abban a könyvben be vagyok-e írva. Az örökké valóság függ ezen. Az összes többi, az mind mögöttem van, nem érdekel. Nem érdekel. Ami előttem van, hogy mi lesz velem. Csak ez az egy a fontos. És végül ez marad fontos, hogy az én nevem ott van-e a bárány könyvében. Elfogadtam-e Krisztus bűnbocsánatát? Mert valójában nem az én nevem számít, hanem az övé. Az ő neve az, amely előtt majd minden térd meg fog hajolni, és nem az enyém. Mondtam, hogy a bábeliek nevet akartak szerezni maguknak, mert volt egy dolog, ami fölött nem volt hatalmuk, ez pedig a halál. A fölött talán úgy gondolja sok ember, hogy az egyedüli hatalom, hogyha a halálunk után is emlegetnek, mert megmarad a nevünk. Persze nekünk az már nem számít, mégis képes ezzel vigasztalni magát az ember, amíg él, amíg nem kerül a halálos ágyra. De nem a mi nevünknek kell fennmaradnia, hanem a Krisztusét meg kell megismerni. Aki az ő szenvedéseit, bűnbocsánatát elfogadta, annak örök élete van. És azt nem érdekli, hogy mi lesz majd a nevével a halála után, hogy emelnek-e neki szobrot, sőt épp ellenkezőleg. Azt fogja mondani, hogy ha emlékeznek is a nevemre, azt akarom, úgy emlékezzenek, hogy én Krisztusi ember voltam. Hogy amikor felidéződik a nevem bárkinek a fejében, mondják azt, hogy Krisztusi ember volt. A maga emlékeit, a tapasztalatait jó, ha átadja az ember. Örül, ha át tudja hagyományozni az utókornak, a gyermekeinek, az unokáinak. De végül a legfontosabb, hogy Krisztust ismerjék meg, mert ő az élet célja, és ő az örök élet felé vezető út is. Hát adja az Úr, hogy így legyen nevünk ebben a világban. Így hagyjunk nyomot, így legyünk valakik. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy van nevünk, megkülönböztethetőek vagyunk. Nem tömegcikkek vagyunk, egyformák, hanem mind-mind különböző egyéniség, még az új lenyomatunk is különbözik. A szemünk, a hajunk, a bőrünk, az alakunk, minden. Egészen fantasztikus ez, amilyenné alkottál. De köszönjük, Urunk, hogy ezzel együtt egységgé akarsz bennünket formálni, egy dinamikus egységgé, amelynek a középpontjában az igazi név van, Krisztus. Köszönjük, hogy róla neveztethetünk, és őt akarjuk felemelni, az ő nevében akarunk megjelenni itt a templomban, meg a munkahelyem, meg a boltban is, mindenütt, ahová megyünk. Segíts ebben bennünket, hogy ezt minél hitelesebben tudjuk megtenni. És bocsásd meg nekünk, Urunk, a vétkeinket, hogy amikor nem dicsőséget hoztunk a te nevedre, hanem éppen szégyent. Hálásak vagyunk azért, hogy kész van nálad a bocsánat. És köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted által tudhatjuk, a te kegyelmed mindenre elég. És hogy aki ebből a kegyelemből él, annak örök élete van, és semmi nem szakíthatja el tőled ezt a bizonyosságot, ezt az örömöt is, az ebből fakadó vágyat hagy nekünk, hogy úgy akarjunk nyomot hagyni ebben a világban, hogy ne csak ránk, hanem elsősorban rád emlékezzenek. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, áld meg így életünket. A gyerekeknek az utolsó hetet ebben a nyári szünetben engedd, hogy még tudják örömmel tölteni, adj a szülőknek türelmet az iskola kezdéshez, és erősítsd meg a tanárokat, nevelőket, rá tudjanak hangolódni feladataikra. Köszönjük, Urunk, hogy a Te kegyelmedbe ajánlhatjuk magunkat. Jöjj velünk a jövő héten is, sőt, menj előttünk, hadd követhessünk Téged. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.